kincsek a hagyományban. Zenével fűszerezett beszélgetések a régi paraszti világ szokásairól és azok újraélésének lehetőségeiről a 21. században. A műsort a Hagyományok Háza Média műhelye készíti. Jó estét kívánok! Vasvári Anna Mária vagyok, a Mária Rádió Kincsek a Hagyományban című új, a későbbiekben 4 hetente ebben az esti időpontban jelentkező műsorának szerkesztő műsorvezetője. Ízelítő mai műsorunk témáiból. Néhány mondatban a farsangról, télvégi népszokásainkról. Január 7-én a Művészetek Palotájában jártunk az új évköszöntő néptáncgálán, melyet minden év elején a Budapesti Hagyományok Háza rendez. Fellépett az Állami Népi Együttes, a tavalyi Fölszállott a páva verseny díjazott gyermekcsoportjai, szólistái, hagyományőrző együttesek, és persze sokan mások. Mai műsorunkban a hagyományőrző csoportok tagjai mesélnek a vidékükön ma is élő farsangi szokásokról. S természetesen a műsorunk felvezetőjében említett programajánló sem maradhat el. Koncertek, táncházak, kiállítások, kézműves programok a Budapesti Hagyományok Háza eseményei februárban. Kezdjük is egy koncertajánlóval. Február 11-e a Népzene ünnepe a Budapesti Művészetek Palotájában. Délutántól gyerekprogramok, táncházak várják az érdeklődőket, este pedig Sebő Feri 70. A szervezők ezt írják a koncertekről és az eseményről. 10 évvel ezelőtt a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népzenei tanszékét köszöntve rendeztük meg először a Népzene ünnepe gála műsort, mely hagyománnyá válva és táncházzal, valamint délutáni gyermekprogramokkal bővülve azóta népzenei életünk egyik legrangosabb eseménye lett. A tanszék pedig a 10 év alatt épp olyan megkerülhetetlenné vált a népzene művelői számára, mint amilyen a táncházmozgalom elindulása volt a 70-es években. Mint köztudott, abban meghatározó szerepet játszott a most 70 éves Sebő Ferenc, aki ma a tanszék tanára. A népzene ünnepét ezúttal Sebő Feri 70 című műsora zárja, melyben a Sebő együttes tagjai mellett a tanszék már végzett és jelenlegi hallgatói vesznek részt, megmutatva, hogy a különböző népek zenéiből miként nőtt ki a Sebő életmű, az énekelt versektől, a táncházi darabokon át a közös muzsikálásig.
Hajnalom kéklőköde foszladoz már, gyermek esztendők koravén magánya, űrbe ásító sűrű céltalanság, lám hova lettél. Ágbogas sűrűn vezetett az ösvény, most a fordulón üdetájra látok, óti dús völgyben viruló vetések, távoli ormok. Ám de térdemben viszem úti lázam, és az aggastyán gyereket kivoltam, csöpp koporsóban cipelem magammal, mint amulettet.
Farsang január 6-a vízkereszt napjától kezdődik, és hamvazó szerdáig tart. A februári szentek nevenapjához kapcsolódó jeles napok elsősorban a következő év időjárását, termését megjósló szokásokban gazdagok. Először ezeket említsük. Február 2-a például gyertyaszentelő boldogasszony napja. Ilyenkor szoktak gyertyát szentelni a katolikus falvakban. A hagyományos magyar paraszti társadalomban a szentelt gyertya a bölcsőtől a koporsóig elkísérte az embereket. Keresztelésig az újszülött mellett világított, hogy a pogánykát ki ne cseréljék gonosz rossz szellemek. Gyertyát égettek a súlyos beteg mellett, nagyobb ünnepeken húsvétkor és karácsonykor is meggyújtották. Ezen a napon közismert a medvével való jóslás. Ha kisüt a nap, és a medve meglátja az árnyékát, akkor visszamegy a barlangjába, és még 40 napig tart a tél. A következő jeles nap február 3-a Balázs napja. Balázst a torokbetegség gyógyítójának tartották. E napon volt a balázsolás. A Dunántúlon, az Ipoly és Nyitra környéki falvakban, a csalló közben szokás volt ez. Maskarába öltözött gyermekcsoportok jártak házról házra, egyikük Balázs püspököt személyesítette meg, fején papírsüveggel, a többieken papírcsákó volt, oldalukon fakard. Nyársat vittek, hogy a háziak arra tűzhessék a kolbászt és a szalonnát. A Balázs járás, akárcsak a március 12-i Gergely járás, a sovány pénzű tanítók jövedelem kiegészítését jelentette, amit gyakran díjlevelükbe is belefoglaltak. Február 6-a Dorottya nap, időjárási regulája közismert. Ha Dorottya szorítja, Julianna tágítja. A következő nap, február 19-e Zsuzsanna napja. Ezen a napon várták, hogy megszólaljon a pacsirta, mert a tavasz közelettét jelzi. Mátyás február 24-én, ha jeget talál, akkor töri, ha nem, akkor csinál. A farsangi szokások jellegzetes és nagyon változatos csoportját alkotják a maszkos alakoskodások és a dramatikus játékok. Ez az időszak alkalmat adott arra, hogy különféle jelmezekbe, maszkokba bújjanak az emberek. Megjelenítettek úgynevezett zsáner figurákat, például cigányasszonyt, ördögöt, kereskedőt, törököt, csúfnak, szépnek nevezett figurákat. Ezekben a játékokban megfordult a világ. A fiúk lánynak öltöztek, a lányok esetleg fiúnak. A szép csúnyának, a csúnya pedig szépnek. Ezek a maszkos alakoskodók történeteket előadva járták házról házra a falvakat. Nem csak ezek a dramatikus játékok voltak nagy számban ismertek a farsang időszakában, hanem táncos, adománykérő, adománygyűjtő szokások is. Ezek közül az egyik, nagyon népszerű és nagyon ismert, a hétfalusi csángók borica tánca. Most hallgassuk meg első interjúnkat, ami az új év köszöntő néptáncgálán készült. A barcasági csángók jellegzetes táncát, a boricát a Müpában, a pürkereci férfiak mutatták be. Brassótól keletre a Kárpátok lábánál fekvő hét település lakóit nevezzük hétfalusi csángóknak. Hétfaluhoz tartozik Bácsfalu, Türkös, Csernátfalu és Hosszúfalu, melyek már teljesen összeépültek, Szecsele város néven alkotnak települést, valamint Tatrang, Zajzon és Pürkerec. A hétfalusi csángók valószínűleg a 11. században a barcaságban megtelepült magyar és besnyű határőrök leszármazottai. Ez az eredetileg gyér népesség magyarokkal, székelyekkel gyarapodott a későbbiekben. A népcsoport életében nagyon jelentős volt a fuvarozás, ami egy olyan különleges életformát jelentett számukra, ami nem csak megélhetésüket biztosította, hanem műveltségüket is meghatározta, ismereteik bővítését tette lehetővé. Kultúrájuk különböző szász, román és balkáni elemekkel ötvöződött. Ennek egyik szép példája a már említett borica tánc, ami kifejezetten a férfiak tánca. A táncot színes szallagokkal díszített borica táncosok járták, magukat színes szallagokkal díszítették, térd alatt csörgőt, a lábbelin pedig csörgős sarkantyút viseltek, és úgynevezett csákány vagy lapocka egészítette ki felszerelésüket. A vatáv és első legény vezetésével mentek házról házra, s a vatáv parancsszavaira járták az udvaron négy részes kötött táncukat. A motívumok gyakran gyarapodó ismétléséből álló egyes, kettes, hármas boricát és a gyors török boricát. Amíg a többiek táncoltak, a kukák tréfáltak, mókáztak, s igyekeztek a gazdától valamit, ami éppen a kezükbe került, elemelni. Ezt a gazda pénzzel kiváltotta. Az eredetileg egész farsangban szokás boricázást ma már csak karácsony napjaiban járják. A hét faluból három faluban él még, Zajzonban, Tatrangon és Pürkerecen. A következő interjút Gál Dobos Bea készítette Veresemese Gyöngyvér néprajzkutatóval és a pürkereci boricások vezetőjével, Gyerkó Péterrel, a vatáffal.
Ami a hétfalusiak hagyományait illeti, és most jelen esetben a boricatáncot, az egyedülálló férfi tánc, mondhatnám azt is, hogy eszköztánc, mivel a kezükben ott van a lapocka vagy a bikacsök, És az is furcsa ebben a táncban, hogy nem tudjuk az eredetét, tehát ha már a megnevezéseket nézzük, a táncvezér, aki vatáv, az egy román szó. A borica maga meg egy szláv szó, hiszen fenyőt jelent. Tehát valószínűleg, hogy egy olyan egyvelegről van szó, amit a szekeresség során tanultak be. Na most vannak olyan forrásaink, amelyben arra hivatkoznak, hogy már második József császár betiltotta ezt a táncot. Pontos dátummal szerepel ez a betiltó rendelkezés, de hát ilyen a József császári iratanyagban egyelőre nem bukkant elő, tehát lehet, hogy ez is csak a vásári legenda szintje. Ha ez a rendelkezés igaz, akkor megdől az a tévhit, hogy esetleg a szekeresség során tanulták volna. Tehát akkor megint marad a kérdőjel, hogy mi ez a sajátos tánc. Elterjedt az Ajzoni Rab István féle leírás 1860-as évekből, amiben ő még farsangi táncnak írja le, de én az elmúlt 100 évben csak is aproszenteki táncként ismertem meg. Tatrangzajzon Pürkerec már kinevelte az utánpótlását is, és olykor két csapat is járja, ezért felosztották egymás között, hogy ki melyik nap járja a karácsony első, másod, harmadnapján. És még azért van egy érdekes momentuma, ne felejtsük el, hogy Erdélyről van szó, ahol három nemzetiség él. És hogyha a Brassó megyei, Fogaras megyei románságot megnézzük, akkor ugyanezek a téli mulatságok megtalálhatóak, ugyanazok az ifjúsági szokások, és ez is lényeg egy ifjúsági szokás, hiszen a táncot házas ember már nem járhatja. Ha a színpadra kell lépni, akkor az öregek is fellépnek, egyébként magában az ünnepkörben nem járják, és van boricabál, tehát éppen az új évköszöntő idején a pürkerecieknél azért is vannak itt az öreg boricások, mert a fiatalok boricabált rendeznek, tehát ez is hozzátartozik a szokáshoz, hogy aki nem tudta őket esetleg fogadni, az például a boricabálban járatja el a táncot, és úgymond fizeti meg, vagy ajándékozza meg őket érte.
Hogyan történik a tánc menete?
A három falunak, bár úgy tűnik, hogy egyforma a tánc, azért megvan a külön menete, hogyha összességében nézzük a táncot, akkor bizonyos értelemben egy monoton táncról van szó, hiszen ismétlődnek ugyanazok a lépések, a zene viszonylag egyszerű és ismétlődő. Itt inkább az a dolog lényege, hogy virtuóz módon kell előadni, és egyformán, mert hogy a csizmákra szerelt zergő rögtön elárulja azt, aki nem üti ugyanabban az ütemben, tehát ott kilógna az illető a sorból. Általában van 1-es, 2-es, 3-as borica és a török borica, hosszú borica, attól függ, hogy ki hogy nevezi. A színpadon többnyire nem szerepel a kuka, meg a tebés, de a helyszínen igen. Tehát a kukáknak az a szerepe nyilván attól függ, hogy hányan vannak, hogy ketten, hárman, esetleg csak egy kuka, hogy szórakoztassa még a szájtátó közönséget, meg távol tartsa őket a táncosoktól, illetve a kukának ilyen esetben megengedett az is, hogy valamit elcsenjen a házból, azt kiváltsa, de persze azért mindennek van egy határa. A tebés meg egy egyszerű férfi, aki vitte ezt a rudat, amire rászúrták a szalonnát, a kolbászt, a káposztát.
Boricások vezére a vataf. Hogyan lehet valaki ennek a tisztségnek a birtokosa?
A vataf meg van választva a boricások közül, aki a legrégibb és a legjobban ismeri a táncot, aki fel tudja osztani, ki hova kell álljon, mindenkit a körbe el kell helyezni, ki mit, hol járja, ki áll meg, hol. Aki egy jó rendező és a legjobban tudja a borica táncot.
Már januárt írunk, elkezdődött az új év, a tavaszvárás. Van-e a hétfalusi csángóknak olyan szokása, olyan hagyománya ebben a farsang időszakban, ami még elevenen él a közösség életében?
Ahogy tudják, a boricával, mikor járunk a faluba, van nekünk két kukánk, aki csak úgy maszkokkal vannak felöltözve. Ehhez kicsit tartva, húsadjokedkor vannak, hogy a faluba még felöltöznek így maszkokkal, és járkálnak, még esztegetnek, mikor beesteledik a faluba, akkor van ez a szokás, hogy menjenek a fiatalok, és felütöznek maszkokkal, és akkor kesztegetik a népet a falukba.
Thank you.
Kedves hallgatóink! Önök a Kincsek a hagyományban című műsort hallják. Vasvári Anna Mária vagyok, a műsor szerkesztő műsorvezetője. A farsang a táncmulatságok, bálok, esküvők legfontosabb ideje volt. A bálok, táncmulatságok egy része a fonóban zajlott, muzsikáról a legények, élelemről a lányok gondoskodtak. A többsége a rendezvényeknek azonban a kocsmákban vagy bérelt házaknál zajlott. Minden társadalmi réteg megrendezte a maga bálját. A farsangi mulatságoknak rendkívül fontos szerepük volt a párválasztásban. Az egész magyar nyelvterületen számos adat bizonyítja, hogy a lányok ilyenkor adták a legényeknek a bokrétát a kalapjukra. A bokrétát a legények farsang vasárnap a kalapjukra tűzték, így mentek el táncolni. A farsangi mulatságok minden korosztály számára lehetőséget adtak a táncra, szórakozásra. Ilyenkor sor kerülhetett az asszonyok külön mulatságára. Ezt asszonyfarsangnak nevezték, s férfiakat nem engedtek be. Az új év köszöntő néptáncgálán január 7-én a Művészetek Palotájában a Mórágyi Német Nemzetiségi Néptánc Együttes is fellépett. Tolna megyében Dombok között húzódik meg az egykor református németek lakta Mórágy. A Szekszárdhoz közeli településen 1976-ban alakult meg a tánccsoport általános iskolás fiatalokból. Az együttes elsődleges célja Mórágy hagyományainak, kultúrájának megőrzése. Táncai elsősorban Tolna megyei táncok, de repertoárján szerepelnek Baranya, Észak- és Nyugat-Magyarország német nemzetiségi táncai is. Gáldobos Bea, Garai Iringót, a Mórágyi Német Nemzetiségi Néptánc Együttes munkáját segítő egyesület titkárnokát kérdezte a mórágyi farsangokról.
1976-ban alakult a Mórágy Német Nemzetiségi Néptánc Együttes, azzal a céllal, hogy a ma még élő hagyományokat a faluban az utánunk következő generációknak is továbbadjuk, illetve a falu közösségét bevonva próbáljuk meg életben tartani ezeket a nagyon szép német nemzetiségi hagyományokat, énekeket, táncokat. Ma német nemzetiségi óvodánk működik, illetve az iskolánk is német nemzetiségi tanterv alapján oktatja a gyerekeket. Így mesterséges ugyan maga a hagyományőrzés, mert a régen élő sváb nyelv már nem él a faluban, viszont a tánccsoport felvállalja azt a feladatot, hogy a gyerekeket és a felnövekvő generációkat folyamatosan beintegrálva, az érdeklődésüket felkeltve játékokkal, táncokat tanít meg, illetve próbálja bevonni a tánccsoport munkájába őket. Maga a táncegyüttes több rendezvényt szervez a faluban. Az egyik ilyen az év kezdetéhez kapcsolódó rendezvény a már 40 éve hagyományosan megrendezésre kerülő svábbál, ami nyílt abból a szempontból, hogy a falu teljes közössége, illetve a környékbeli településekről is érkező vendégeket nagyon szívesen látjuk. Mórágyon ez egy több generációt felvonultató rendezvénynek számított, ugyanúgy, ahogy sok egyéb más rendezvény is. Itt egészen a gyerekektől a szülői korosztályon át a nagyszülőkig részt vett mindenki ezen az eseményen. A Mórágyi Táncegyüttes fel is dolgozta ezt a hagyományt. Én a saját emlékeimből táplálkozva el tudom még azt mondani, hogy ugye kisgyerekként, tehát általános iskolásként vettem részt ebben a koreográfiában, illetve ennek a hagyománynak a feldolgozásában. Központi téma volt itt a farsangi fánk sütése, és mi gyerekek, másért nem, akkor a fánk csábító, meg csalogató illata miatt is nagyon szívesen részt vettünk ezen a rendezvényen. Ehhez kapcsolódott egy kis ének is, amit a gyerekek énekeltek, ez a Wenn mein Mutter Kreppelpack, tehát Kreppelnek hívták a hagyományos mórágyi farsangi fánkot. Közösségi rendezvény volt a farsang megünneplése, ami aztán a gyerekektől egészen a nagyszülőkig bezárólag egy jó hangulatú rendezvény volt, ahol együtt énekeltek, táncoltak, mulattak.
Ha már az elhangzott beszélgetésben szó esett a farsang legnépszerűbb süteményéről, a fánkról, nem is kell Mórágyig menni, ha valaki meg akarja tanulni, hogy kell igazi, szalagos farsangi fánkot készíteni. A Budapesti Népi Iparművészeti Múzeum nyitott műhelyében, amely az első kerületi főutcában van, az Ízes Hagyomány előadás sorozat keretében február 14-én 14:30-tól Fehér Ilona vezetésével farsangi fánkot és lakodalmas tésztaféléket készíthetnek. De ismerkedjünk meg a Hagyományok Háza népművészeti módszertani műhelyén belül működő Népi Iparművészeti Osztály és a Népi Iparművészeti Múzeum többi februári programjával is. Illés Vandát, a Népi Iparművészeti Osztály vezetőjét, és Pölöskeri Andreát, a Népi Iparművészeti Múzeum múzeológusát hallják. A Hagyományok Házán belül működő Népi Iparművészeti Osztálynak mi a feladata?
Elsősorban a zsűrizéseknek a szervezése, gyakorlatilag ez egy minősítést jelent, kézműves tárgyaknak a minősítését, amit aztán később védjeggyel is el lehet látni. Havonta szoktunk Budapesten meghirdetni zsűri alkalmakat különböző szakágakban, ez a honlapunkon megtalálható, és hogyha megfeleltek ezek a tárgyak a követelményeknek, akkor kapják meg a zsűriszámot, és védjeggyel elláthatóak ezek. Egyébként pedig országos pályázatok is hirdetünk meg. Most egy szőttes pályázat az, ami aktuális. A 21. országos szőttes pályázat Hevesen, a Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezettel, illetve a Heves Város Önkormányzatával közösen hirdetjük meg. Bárki jelentkezhet, nem szükséges előképzettség. Szőttes tárgyakkal lehet jelentkezni, például lakástextília, öltözködés vagy viseletkiegészítők. A Hagyományok Háza honlapján lehet a részletes felhívást elolvasni. A beküldési határidő 2017. június 26-a, ugye díjakat is osztunk ki, tehát az eredményhirdetés gyakorlatilag egy díjkiosztó ünnepség is, illetve egy konferencia is kapcsolódik ehhez a pályázathoz, ezt Hevesen fogjuk megtartani. Érdekesek lehetnek az előadások és beszélgetések olyanok számára is, akik esetleg még nem is szőttek, de érdeklődnek a téma iránt. Díjkiosztó ünnepség az augusztus 4-én lesz, és ekkor kezdődik a konferencia is, a 9. nemzetközi szőttes konferencia augusztus 4-től 6-áig Hevesen.
Nagyon fontos, hogy a népművészet és a népi iparművészet tárgyaival ne csak egy-egy rendezvényen találkozzunk. Itt Budapesten a főutcában van egy múzeum. Reméljük már nagyon sokan tudják, és nagyon sokan voltak itt. Most is tele van a múzeum gyerekekkel. A Népi Iparművészeti Múzeumban egy kiállítás is nyílt most.
A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódóan évek óta kiállítással nyitjuk az évet. 2011 óta működik a múzeumunk, és 3 helyszínű kiállítóterünk van. 2 éve működik a nyitott műhelyünk. Az idei farsanghoz kapcsolódóan február 11-én lesz egy farsangi fánkészítés, ami egy olyan típusú sorozatban illeszhető be, ami ízes ételek és tájaknak a megjelenítése, ami általában kalendáris időponthoz kapcsolódik. A nyitott műhely alkotói közül többeknek rendszeres foglalkozása van bent, azon kívül, hogy saját maga bemutatkozik. Az éppen előre megszervezett gyerekcsoportokkal, vagy akár felnőtt csoportokkal is közösen alkothatnak. Az minden részéből jönnek 60-80 fő is. A mostani kiállításunk pedig Galánfin és Mitterikének, szövő népművészet mesterének és Firének Galánfi Andrásnak, szintén népművészet mestere Fafaragónak a közös kiállítása. Az én lelkemhez közel állnak a fazekasok. A nagy szakági pályázatunk a jubileumi 20. országos fazekas pályázat és kiállítás Körmenden önkormányzattal, illetőleg a Körmendi Kulturális Központ Múzeum és Könyvtárral együtt. Az egész országból hívunk és várunk és szoktak is jönni alkotók. Az ideig pályázatnak a témája a folyadék készítő, tároló, tálaló és kínáló edények. Mindenki megtalálja benne tájegységtől és készítésmódtól függetlenül azokat az edényeket, amiket szeretne beadni.
Részleteket a honlapon, a múzeum, illetve a Hagyományok Háza honlapján találnak itt is.
Igen, ennek közelebbi a beadási határideje, március 28-a, május 26-án a körmenni május fakitáncolással párhuzamosan pedig a kiállítás megnyitó és eredményhirdetés.
Ha már itt tartunk, hadd ajánljak figyelmükbe néhány szakkört, tanfolyamot a Népművészeti Módszertani Műhely szervezésében. Február 10-éig kell jelentkezni a nemezkészítés alapjai iránt érdeklődő felnőtteknek, akik nemezelni szeretnének megtanulni. A szakkör tervezett kezdete február 18-a szombat, és 9-től 14 óráig tartanak a foglalkozások. szövőszakkor is indul. Február 13-áig kell jelentkezni, és a foglalkozások hétfőnként 4 órától este 8-ig tartanak, február 20-ától. És a harmadik szakkör, ami érdekelheti önöket, a zöldveszős kosárfonó szakkör. Kezdő vagy a kosárfonásban jártasságot szerzett érdeklődőket várnak. A tanfolyam február 21-én indul. A foglalkozások keddenként délután lesznek. Jelentkezni február 14-éig lehet. Mindhárom szakkörről további információkat a Hagyományok Háza honlapján találnak. A farsang utolsó 3 napja szokásokban a leggazdagabb időpont, a legkiemeltebb időpontja ennek az időszaknak. Másik elnevezése a farsang farka, amely farsang vasárnapból, farsang hétfőből és húshagyókedből áll. Ilyenkor rendezték a legnagyobb bálokat és mulatságokat a farsangban. Egy érdekes szokásról mesél a gencsapáti hagyományőrző táncegyüttes vezetője Varga Albin, akik szintén felléptek az új évköszöntő néptáncgálán. A gencsapáti hagyományőrző néptáncegyüttes legfontosabb célkitűzése a gencsi és vasi táncos hagyomány megőrzése, színpadra állítása. A csoport tagja a Muharai Elemér Népművészeti Szövetségnek és a Nyugat-Magyarországi Néptánc Szövetségnek. 2008-ban ünnepelte újjáalakulásának 15, a gencsi néptánc mozgalom 70 éves jubileumát. Többszörösen kiválóan minősült az együttes. 2006. februárjában az együttes kimagasló hagyományőrző tevékenységéért elnyerte a Muharai díjat.
Egy nagyon érdekes szokás maradt fenn a mai napig, ha nem is Gencsapátiban és környékén, de itt is találunk gyűjtést ezzel kapcsolatban. Pungor Elvin, aki a 40-es évek végén és az 50-es években, mint színművészet is hallgató, a Zenetudományi Intézetben megtalálhatók egyébként a kéziratos gyűjtései, gyűjti fel ezeket a szokásokat Gencsapátiban és Perenyében, ez pedig nem más, mint a tuskóhúzás, vagy tréfa házasság. Mondják fa házasságnak is, hiszen arról szól, hogy egy rönköt, egy tuskót feldíszítenek, kerekekre teszik, és ugye, ha nincsen lakodalom faluban, farsangban, ez a szokás csak akkor él, mert akkor a fiatalság rendezett magának egy lakodalmat, bolond lakodalom ez, és az volt a jellegzetessége, hogy ugyanúgy, mint a lagziba, volt egy menyasszony búcsúztatás, kikérés, vőlegény búcsúztatás, és a kisbíró szerepkere volt nagyon érdekes, mert mindig az előző éves aktualitásokat dobolták ki vicces formában. Ezt mi is felelevenítettük 2007-ben, sőt, ebből egy színpadi munka is készült, de akiknél leginkább megmaradt, és most a szellemi kulturális örökség jegyzékére is került, az a Rába vidéki szlovének rönkhúzása, ami ugye az őrség nincs messze tőlünk, Szentgotthárd és környéki falvakat kell gondolni, mai napig élő a szokás, és ha valóban nincsen lakodalom, akkor a fiatalok ma is rendeznek egy úgynevezett rönkhúzást. Az átörökítés programja a lényeg, tehát az, hogy továbbadjuk a következő generációnak azt a tudást, amit mi is úgy kaptunk az elődeinktől, meg hát azoktól, akik ezt felgyűjtötték, akik ezt gondozták. Nagyon fontos, hogy van egy úgynevezett legény C is a mi együttesünkön belül, sőt, hát vannak külső tagjai. Nem csak legény avatást és legény avató mulatságot rendeznek, hanem arra szegődtek, hogy azokat a szokásokat, amelyek a legény élethez kapcsolódnak, azokat életben tartják. És ez egy nagyon fontos momentum, hiszen locsolnak, májusfát állítanak, májusfát táncolunk ki, ugyanúgy elmennek a lányokhoz betlemezni. Ők csinálják mindig egyébként a regülést a műsorainkon, a találkozóinkon, és nagyon szegények lennénk enélkül, ha ez a most már 120 fő körülbelül, aki foglalkozik tánccal 6 csoportban a Gencsapáti Művelődési Házban, nekünk ez nagyon nagy öröm, hogy ez ilyen formában virágzott ki, és hát ezek a gyermekek minden helyi szokásban és minden helyi ünnepen szerepelnek, életben tartják, és remélhetőleg ők is tovább örökítik majd. Mindig a farsang farkát szoktuk mi megtartani, ez a farsang utolsó hétvégéje, húshagyókedv. Régebben ezen a rendezvényen mindig egy-egy nagy műsort próbáltunk bemutatni a település lakóinak. De mivel nincs akkor a színpadunk, amivel ödösi házban megvalósítsuk, most éppen arról beszélgettünk, hogy a gyermekeknek ugyanúgy a tuskóhúzást, mert a gyermekek kis tuskót húztak láncon, ezt ugyanúgy felelevenítjük nekik, és elmegyünk körbe a faluba picit, és tuskót húzhatnak zenekarral egyetemben, dalokat énekelnek, és utána megcsináljuk ott benne a művelődési házban ezt az úgynevezett bolond lakodalmat.
csak a hagyományban. Önök a Hagyományok Háza Média műhelyének műsorát hallják farsangi szokásokról. Műsoruk vége felé járva hadd ajánljak figyelmükbe programokat. Folytatódik a 2016-ban indult előadás sorozat a népi gyógyászatról a Főutca 6-ban, a Népi Iparművészeti Múzeum nyitott műhelyében. Február 9-én 5 órától Agócs Gergely előadását hallják, növényismeret és gyógyászati eljárások egy nógrádi magyar pásztor Pál István gyakorlatában címmel. Február 10-én este 7 órától a MOM Művelődési Központban Budapesten a Magyar Állami Népi Együttes Apám ablakából az ég című műsorát láthatják. Szintén 10-én télűző mulatságra várják a gyerekeket a Hagyományok Háza Apor Péter utcai közösségi termében. Minden héten 5-től fél 7-ig gyerektáncház várja az érdeklődőket ezen a helyszínen. 17-én Zsuzsánna napi pacsirtabál lesz, február 24-én farsangfarki mulatság Jégtörő Mátyás napja. Február 1-től március 2-ig látható a Hagyomány Szolgálata, a Népi Mesterségek Pest megyei egyesületének kiállítása a Magyar Népi Iparművészeti Múzeumban. Február 21-én 6 órától a Hagyományok Háza baráti köre várja a táncolni vágyókat. A Kárpát-medence táncos zenei örökségét szeretnék megmutatni azoknak, akik már talán nem akarnak táncházba járni, vagy nem mernek beállni a fiatalok közé. Táncot tanít Lőrinc Beát a néptáncpedagógus és Varga Zoltán koreográfus. A táncok mellett az éneklés és a népi kultúra ismereteinek átadása is nagyon fontos. Apor Péter utca 2-4 a helyszín, tehát február 21-e 6 órától. Még egy jó program a gyerekeknek, és persze a szülőknek is. Figurás bérlet. A Marcibányi téri művelődési központban február 23-án 14:30-tól kezdődő előadás a Felföld Palócföld táncait mutatja be. Hadd ajánljak figyelmükbe egy debreceni vidéki programot. A Derecskei Rátétes szűr virágzásának 50 éve kiállítást, amely a Debreceni Művelődési Központ Tímár házában látható. Sárközi Béláné alkotásait állították ki, aki a népművészet mestere, Király Zsiga díjas szűrrátétes mester. A kiállítás február 28-áig tekinthető meg. A Népművészeti Egyesületek Szövetsége és a Reformáció Emlékbizottság a Reformáció 500 éves jubileumi ünnepségeihez kapcsolódva pályázatot hirdet a Kárpát-medencében élő, a népművészet hagyományai iránt elkötelezett alkotók, alkotóközösségek részére. A Reformáció történelmi és kulturális öröksége az élő népművészetben címmel. A pályázatról részleteket a Népművészeti Egyesületek Szövetsége honlapján találnak. A Martin György Néptánc Szövetség több mint 20 éve rendezi meg a néptánc antológiát, a néptáncosok országos téli ünnepét. A mindössze egyetlen alkalommal látható reprezentatív színházi bemutatón az elmúlt esztendő kiemelkedő néptánc együttesei, alkotói, legjobb koreográfiái szerepelnek. Idén az új évköszöntő néptánc antológia február 25-én lesz. 11 órától a Budapesti Operett Színházban láthatják a legjobb koreográfiákat, legjobb táncegyütteseket, este 7 órától pedig a néptáncosok báljára kerül sor a Kőrösi Kulturális Központban, 10. kerület, Budapest, Szent László tér 7. És végül hadd ajánljak figyelmükbe egy március elejé programot. A Hagyományok Háza Mesterek és Tanítványok sorozatának keretén belül március 3-án a Fonó Budai Házban, mely a Stregova utcában található, Virágvölgyi Márta lesz a vendég. A 2012 óta töretlen sikernek örvendő koncertsorozat célja egy színpadra állítani az idősebb és fiatalabb zenészeket, az egymástól tanuló generációkat, azaz a mestereket és a tanítványokat. Virágvölgyi Márta 1971-ben kapta meg hegedű tanári diplomáját, de nem sokára Halmos Bélával és Sebő Ferenccel már a táncház mozgalmat indította el. A Bartók Táncegyüttes muzsikusa volt, a 70-es évek közepétől tanított is, sőt, tanít a mai napig. Több évtizedes lejegyzői és tanári munkája eredménye a Népzenei Füzetek hangszeres népzenei példatár sorozat 15 kötete jelent meg eddig, amely egy-egy kiemelkedő prímás muzsikálását mutatja be. Március 3-án este a Fonóban Virágvölgyi Márta és a tanítványai a színpadon. Kedves hallgatók, műsorunk lassan véget ér. Remélem, mindannyian találtak ebben a bő fél órában érdekességet a farsangi népszokásainkról, jó programokat, ahova érdemes elmenni. De ne feledjék, bővebb információt a programokról a Hagyományok Háza honlapján találnak. Kincsek a Hagyományban című műsorunkkal itt a Mária Rádióban legközelebb 4 hét múlva, szerda este ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Munkatársaim Nemes Dávid hangmérnök, Vavrinec András zenei szerkesztő, Gál Dobos Bea riporter nevében is megköszönöm figyelmüket, Vasvári Anna Máriát, a szerkesztő műsorvezetőt hallották. A műsort a Hagyományok Háza Média műhelye készítette.